Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újongva érkezik, mikor kévéit hozza. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, advent harmadik vasárnapja van, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet itt a templomban is, Újvároson is, természetesen azokat is, akik készüléken keresztül nézik az Isten tiszteletünket. Először is énekeljük 691. dicséretünket, a 691. dicséretünknek az első verszakát, ez ugye az új énekesünkből való, ó jöjj, üdvözít.
Thank you.
Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom református kalózunk szerinti mai napra kirendelt Zsoltárból, ez pedig a 126. fejezete a Zsoltárok könyvének. 126. fejezet, mind a 6 versét olvasom. Isten igényt a gyülekezet fennállva hallgasson. Így szolgál hozzánk a Zsoltárok könyve 126. fejezete első versétől Isten igénye. Zarándok ének. Mikor jóra fordította a Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordíts jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszállott patakmedrekhez hasonlóan. Akik könnyezbe vetettek, újongva fognak adni. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újongva érkezik, mikor kivirít hossza. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Ámen. Foglaljuk el helyünket, hajtsuk meg a helyünket. Így is. Urunk Istenünk, mennyei felséges, édes Atyánk, a Jézus Krisztus által. Hadd köszönjük meg nekünk, Urunk, ezt az időszakot, az Adventnek az időszakát, hogy különös, különleges ez az időszak. Készülhetünk az ünnepre, emlékezve arra a találkozásra, amikor te a földig hajoltál szereteteddel, amikor testet öltöttél Jézus Krisztusban. És hogy elkezdődött a mi megváltásunk, az a csodálatos isteni terv, hogy visszahív bennünket magadhoz, hogy újra lehetséges legyen a veled való találkozás a közösségnek teljessége. Köszönjük, Urunk, hogy erre is akarsz emlékeztetni bennünket minden egyes adventkor. De azt is köszönjük, hogy nem csupán erről szól az adventünk, hanem arról is, hogy te ma is elérkezhetsz a mi életünkbe. Eljöhetsz és szállást vehetsz, és valami egészen új kezdődik bennünk, aztán majd velünk és általunk. Az a régi természet, az valóban halálba adatott lesz, és föltámad valami új a halálból te veled, az élő Krisztussal. És Urunk, bizony arra is emlékeztetsz bennünket ilyenkor, hogy halandók vagyunk mi is, és hogy az életünk, a földi, ami látszik, valóban sokszor szinte egy szempillantási idő, mint a pára, vagy mint az álom, mikor felserkedünk, tovatűnik, és mégsem ennyi az élet, hanem van nálad készített örökkévaló. Urunk, köszönjük, hogy erre is emlékeztetsz bennünket, hogy te elmentél, helyet készítettél számunkra, és ha majd újra eljössz, akkor magadhoz veszed a tiédet. Bizony így is hazajössz a tiédért, és hazaviszel bennünket. De köszönjük, Urunk, azt az emlékeztetést is, hogy te majd újra visszatérsz, ahogy énekeltünk is. Oly sok képpel megénekeltük. Te vagy a mi napunk, fényes napunk, csillagunk, világosságunk, aki a lelki sötétségben világít. És hogy mindez egyszer teljes látássá lesz, minden szem meglátva téged. És ahogy kértük, énekeltük is, majd áttöröd az ég felhőjét, és te megjelensz, láthatóvá válsz, belépsz a mi földi történetünkbe újra. Urunk, köszönjük, hogy emlékeztetsz, köszönjük, hogy eszméltetsz, és köszönjük, hogy így is készítesz ünnepre, de nem csak most következőre, karácsony ünnepére, hanem a nagy ünnepre, a veled való találkozásra. Kérünk, Urunk, ma is szólj hozzánk igéd által. Kérünk, hogy oda tudjuk tárni egész szívünket, kiöntve azt eléd minden érzésünkkel, minden kérésünkkel, minden kérdésünkkel, és tőled várjuk a válaszokat. Urunk, ha kell, akkor vigasztalsz, ha kell, akkor bátorítasz, ha kell, akkor egyre teszed a mi gondolatainkat, ha kell, akkor fedsz, ha kell, akkor intesz. Kérünk, hogy ma is szólj hozzánk, kegyelmesen, várjuk a te szabadat. Jézus Krisztus nevében légy itt velünk, szent lelkeddel. Ámen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ige hirdetése készülve énekeljük a 155. dicséretünket. A 155. dicséretünk egy énekvers, a dallam a 84. Zsoltár, és így kezdődik ennek a dicséretnek a szövege. Ó, Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Itt szól tehát az első korintusi levél, 4. fejezet, 1. versétől Isten írott üzenete. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyul. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon, sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert az Úr az, aki felettem ítélkezik. Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait. És akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Áldja meg a mi Urunk az ő igéjét szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyet. Kedves testvérek, advent időszakát élünk, és valóban olyan gyors világban élünk, egyszerűen pörögnek körülöttünk az események, és bizony ezek hatással is vannak ránk, és sokszor szinte érezzük, hogy be is szívnak ezek az események, mintha gyorsulnak körülöttünk a világ, minél több elintézni való, ami néhány évvel ezelőtt még lassúnak tűnt, az egészen felgyorsult. Hatalmas fordulatszámon éljük az életünket, és így van ezzel az egész emberiség. Nem tudjuk, hogy lehet-e ezt még fokozni egyáltalán. De az ünnep az mindig egyfajta megállásra kényszerít, vagy megállásra késztet. És milyen jó, hogy Isten olyan bölcsen gondolta, hogy így a nagy ünnep előtt is, hiszen talán a karácsony, bár értenénk az igazi jelentését, és azt a sok ráakadott dolgot, amit a világ sok csillogásával, sok minden kényelmével, ráakadott vagy vásárlási lázával le tudnánk hántani, és meglátnánk az ünnepnek az igazi jelentőségét, az egyszülöttet, a megszületett Úr Jézus Krisztust, és ne csupán emlékezésé alacsonyodna ez az ünnep, hogy mondjam ezt így, hanem élő valóság lenne, élő ünnep lenne. És olyan bölcs az, hogy Isten itt készítget bennünket az ünnep felé haladva. Igen, itt van előttünk egy 4 hetes időszak. Emlékeztet és vasárnap, hogy vasárnapra az adventi koszorú is, ahogy meggyújtunk egy-egy gyertyát, bizony az idő múlását jelenti ez is, és ahogy elfogy a gyertya, abban is az idő múlását láthatjuk. De Isten bölcsen gondolta, tervezte, hogy igenis legyen megállás, az ünnep az mindig erre készített, és amikor különösképpen Isten kegyelméről, az ő ajándékáról, a legnagyobbról, Jézus Krisztusról kell megemlékeznünk, akkor igenis álljunk meg, gondolkozzunk el, késztessen ez bennünket, és ne csupán elgondolkoztasson, hanem utána cselekvésre is késztessen, kényszerítsen. És milyen jó, hogy egy ilyen időszakot élhetünk most újra, amikor készülhetünk. Amikor Isten készíti a mi lelkünket, nem csupán az ünnepre, ahogy az, az imádságban is elhangzott, hanem a vele való nagy találkozásra. Hiszen benne élünk ebben a második nagy adventben, és Jézus Krisztus ígérete szerint bizonyos, az első advent beteljesülése emlékeztet bennünket erre, hogy meg lesz ez is, hogy megtörténik ez is. Hogy ő visszatér az ég felhői, áttöri, a jelen világunkat láthatóvá válik, és akkor minden szemmel láthatja őt. Bizony az adventi énekeink is mind erről tesznek bizonságot. A nagy kérdés számunkra ünnep az ünnep, nagy kérdés, hogy számunkra a készülődés az készülődése, és valóban nem csak egyfajta emlékeztetés, hanem a vele való találkozásra való készülődés. Így ezen a mai adventi vasárnapon is Isten emlékeztet bennünket, és az emlékeztetést, az ébresztést azt mindig az ő igéjével végzi el. Olyan csoda az, hogy amikor elolvasunk egy-egy szakaszát, elolvasunk az írott igének, akkor bár ez holdbetű, mikor kézbe vesszük, mégis Isten lelke által, amit minden egyes Isten tiszteleten kérünk, minden egyes Biblia tanulmányozástól kérünk, meg tudja eleveníteni. És azt a csodát érhetjük át, hogy bár olvasjuk az írott szöveget, emberi hangon szólal az meg közöttünk, és mégis az élő Isten valóságáról, sőt az élő Isten szavát mondja el nekünk. Kedves testvérek, átértük-e, vagy átéljük-e újra és újra ennek valóságát? Nem csupán emberi bölcselkedés, nem csupán emberi szavak, vagy éppen nem csupán az apostolnak, bocsánat, így mondom, az eszem futtatása, hanem az élő Istennek a szava szólal meg, éppen itt az apostolok keresztül, aztán pedig hallható formában anyanyelvünkön most éppen itt közöttünk is. Korintusban nem volt egyszerű a helyzet. Nem volt egy egyszerű gyülekezet a korintusi gyülekezet. Pál apostol mégis ezt a levelet is dicsérettel kezdi. Egyrészt az élő Isten dicséretével. És emlékezteti a korintusiakat, mint ahogy most bennünket is, hogy nem véletlen Istennek az elhívása. Nem véletlen egy-egy gyülekezetnek a léte. És ami mindig különleges egy gyülekezetben, ezt teszi igazán különlegesé a közösséget, nem csupán emberi szerveződés, egy-egy nemes cél érdekében,
hanem mindig Isten elhívásán alapul egy-egy gyülekezet. Maga ez a szó is az újszövetségi görög nyelvünkben az eredeti azt jelenti, hogy a kihívottaknak a serege, a kihívottaknak az összessége, akiket Isten a látható világból éppen az itt élők közül megszólított az ő szavával, és abból a régi életformából, így mondja az ige, hiába való életünkből, mert abban nem ismertük az Urat. Most kihívott egy újra vele való közösségre. Szóval egy ilyen kis gyülekezet volt, bár méreteit pontosan nem tudjuk, Korintusban is, de azt is tudjuk a levélnek az olvasása során, hogy nagyon-nagyon sokféle bűnt megtűrtek köztük. De a legfőbb az abból eredt, a levél elején beszél erről az apostol, hogy viszályok voltak körülöttük, közöttük. Szakadások voltak köztük. Egyszerűen emberekhez való ragaszkodás, nagy tanítókhoz való ragaszkodás miatt történt ez, erre is utal az apostol. Van, aki Pálhoz ragaszkodott az ő tanításához. Van, aki Apollóshoz nagyszerű szónok volt és nagyszerű tanító. Van, aki Képáshoz, azaz Péterhez. Ő is járhatott ebben a gyülekezetben. És azt is mondja az apostol, voltak olyanok, akik Krisztushoz. Azt mondanák, ez az igazi. Igen, Krisztushoz kell ragaszkodni. De ők is egyfajta kis elkülönült részévé lettek a gyülekezetnek, és többiektől is elkülönültek. Szóval volt nem egy probléma ebben a gyülekezetben, és sokszor bizony talán úgy gondolunk egy-egy gyülekezetre, hogy az a tökéleteseknek az összessége, hát nem így van ma sem, tudjuk nagyon jól, hiszen ami egyéni bűneinket is sokszor behozunk a közösségbe, és bizony akár az egymással való kapcsolatainkban is megjelenhetnek ezek. Mégis különleges képződmény egy-egy gyülekezet. Hogy mondtuk? Isten szava hívja el őket. És mi történik? Isten szava által tisztogatja azt a közösséget. Benne az egyént, az egyes embert. És benne az egészet, az egész közösséget is, hiszen mindenki egyenként is hozzá kapcsolódik. Hiszen ettől különleges egy gyülekezet, egy kihívottak serege, hogy ott az Úr van középen, és hozzá személy szerint kapcsolódunk mindnyájunknak. Mire figyelmeztet bennünket most ez a mai ige? Úgy is összefoglalhatnánk, hogy a sáfárságról ír az apostol. A sáfár különös bibliai fogalom. Talán a mai emberek, különösen a fiatal nemzedék már nem annyira érti. Bocsánat, talán így fordíthatnám le, egyfajta vagyonkezelő mai szavakkal. Olyan, akire vagyont bíznak, nem az övé, javakat, és ezt a vagyont kezelnie kell, lehetőség szerint gyarapítania. És amikor majd megjelenik a vagyonnak a tulajdonosa, ki rábízta erre a kezelőre, a sáfárra, akkor pedig jogában áll természetesen számon kérni. Mit tett azzal a vagyonnal? Gyarapította, vagy éppen elveszett belőle, egyáltalán megvan-e, és hogyha gyarapította, akkor természetesen dicséretet is kapott a sáfár. Belegondolunk ebbe a bibliai fogalomba, igen, mindnyájan sáfárok vagyunk. És oly sok területen sáfárkodhatunk. Hiszen ott van saját hivatásunk. Abban is van egyfajta sáfárság. Isten ránk bízott képességeket, ezeket jó esetben fejlesztjük is, és hogy ebben a hivatásunkban előre is tudunk haladni. De akár sáfárok lehetünk otthon a családunkban, hiszen rám bízott embereket, akár gyermekeket, házastársak, vagy ha nagyobb családban gondolkodunk is, nemzedékekben is távolodó unokákat, vagy kereszt gyermekeket. Tehát olyanokat, akikre oda kell figyelni. Ez is egyfajta sáfárság, ez is egyfajta megbízatás. De gondolkodhatunk akár tovább is, a gyülekezet közösségében is. Itt is sáfárságra vagyunk megbízva. Azaz egymás felé is szolgálhatunk az Istentől kapott ajándékainkkal. A nagy kérdés, tesszük-e? Isten szerint tesszük-e? És sokszor az is, hogy vannak ennek, vagy vannak-e ennek látható művei. Mit is mond itt az apostol, hogy olvastuk a felolvasott igében? Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárok. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Álljunk meg itt egy kicsit. Már az apostol magáról beszél és a munkatársairól beszél. De ez a kijelentett mondat mindannyiunkra nézve is igaz lehet. Úgy tekintsen bennünket minden ember, mint Isten sáfárait. Sőt, ezt a kifejezést is használta egész pontosan, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Nem is akármiket bízott ránk az Úr. Azt a legnagyobb titkot, amit mi magunk is már akár reméljük, megismerhettük. Hiszen ez egészen bizonyos, ebben nem lehet az ember bizonytalan, hogy a Krisztusnak ama titkát Isten elkészítette benne a mi megváltásunkat, hogyha ez nyilvánvalóvá lett előttünk, akkor az egészen bizonyos. Az ember egészét, az egész szívét megtölti szeretettel, és valami új kezdődik benne, így fogalmaz éppen ez a levél egy másik helyen, hogy ez új teremtés, a régiek elmúltak, mindaz, ami a régi természetemhez köthető, a velem születethez, a bűn által megrontotthoz, az most egészen újjá lesz. Nem azt jelenti, hogy rögtön tökéletes lennék, nem. De Isten elkezd tisztogatni ember. És hogyha előre haladok ezen az úton, akkor azt veszem észre, hogy az a fajta régi gondolkodásom, ami az egész életemet befolyásolta. Itt szoktuk mondani, a szív annak szándékai, az valami egészen más irányt vettek. Addig a régi életem tele volt haraggal, indulattal, gyűlölködéssel, irítséggel, és lehetne mindezeket sorolni. Most pedig Isten kezdi ezeket átformálni, az indítékokat, a szívben lévő indulatokat. És azokat cselekszi a szívem, ami most már Isten szerint is kedves, egyre jobban, elhagyva a haragot, a gyűlölködést, az irítséget, a rádolgozást is sorolhatnánk mindezeket, és teszem azt, ami Isten szerint való kedves. Gyakorlom a lélek gyümölcsét, a szeretetet, a jóságot, a hűséget. Sorolhatjuk ezeket. És ott van a végén az is, az önmegtartóztatás. Tehát Isten formálja a szívemet, és hagyom, hogy ő munkálkodjon benne. Kedves testvérek, miközben hallgatjuk akár ezt a kifejezést, most hiszen előbe hozta ez az ige, hogy sáfár, biztos, hogy eszünkbe jut mindannyiunknak az evangéliumi történet, a példázatbeli sáfár. Hogyan is szoktuk ezt emlegetni? A talentumos szolgáknak a példázata. Emlékszünk rá. Előhívja az Úr az ő megbízottait, a megbízott szolgáit, nyugodtan mondhatjuk sáfárait. És kiderül, hogy az egyikre 5 talentumot bízott, a másikra 2, a harmadikra meg 1. És elmondja ez a példázat, kinek-kinek képessége szerint adta ezt az Úr. Ez egy nagyon fontos megjegyzés az igének. Gyorsan hozzáteszem, bár talán tudjuk ezt, egy talentum is nagyon értékes volt. Akkoriban ezt nemesfényben mérték, főleg ezüstben, ez közel 50 kilónyi ezüstöt jelentett. Egyetlen egy talentum. Tehát aki az egy talentumot is kapta, hogy mondjam így, nagyon nagy hagyonnal gazdálkodhatott. És ebben a megjegyzés ebben a példázatban nagyon fontos, ami Urunknak, hogy kinek-kinek képessége szerint adta azt a talentumot. Miről is van szó? Mi is kapunk képességeket. De sok esetben úgy szoktuk ezt méregetni, hogy a másikkal hasonlítjuk össze. Ő még kapott többet, én még kaptam kevesebbet. És talán kevésbé gondolunk arra, hogy az én akár egy talentumom is milyen értékes. És különösképpen, hogy az Úr azt képességem szerint bízta rám. A mi Úrunk sose akar megterhelni bennünket. Sose akar lehetetlen kérni. De amire képesek vagyunk, azt ő ajándékképpen odaadja. Kedves testvérek, hogy vagyunk a mi talentumainkkal? Egyáltalán ismerjük-e ezeket? Értékesnek tartjuk-e? Ezen keresztül értékesnek gondoljuk-e magunkat is? Vagy pedig mindig méregetjük a másikhoz? Ő miért többet, én miért kevesebbet kaptam? És hogyha kaptuk, akkor mit csinálunk vele? Befektetjük magunk mások hasznára, Isten országának, így mondom, az építésére, vagy pedig félretesszük. Bár talán őrizgetjük. Nagyon érdekes ebben a példázatban, ahogy megérkezik az Úr, és előhívja az ő talentumos szolgáit, ahogy tetszik, sáfárait, hiszen ez a bibliai fogalom. És mit is olvasunk, mit is hallunk. Akire 5 talentumot bízta, örömmel hozza elő, nézd, Uram, másikat összeheztem. Dicséretet is kap. Jól van, jól és úgy szolgál. Menj be a te atyádnak örömébe. Mint ez a 2 talentumos szolga. Ugyanezt halljuk olvasni. Ő is örömmel hozza elő a 2 talentumát, és mellé másik 2, hiszen ennyit szerz. És dicséretet kap. Jól van, jól és úgy szolgál. Menj be a te atyádnak örömébe. És mint ez az 1 talentumos szolga, mit olvasunk? Előhozza az 1 talentumát. És itt kiderül a példázatban, hogy miért is tett ő így, hiszen ezt az 1 talentumot elássa. Igaz? Hiánytalanul hozza elő. Mit kap érte az úrtól? Hát nem dicséretet, hanem számunkérést. Mert kiderül, hogy ez az 1 talentumos szolgának milyen volt a viszonya, hogyan gondolt az ő urára. Azt mondja, tudtam, Uram, hogy kérlelhetetlen ember vagy. A másik 2, az 5 és 2 talentumos szolgának pedig, mint olvastuk, ők örömmel hozták oda magukhoz azt a másik 50, másik 200 talentumot. Az eredeti mellé, amit kaptak. Az 1 talentumos szolgának ebből a mondatából kiderült, így gondol az ő urára. Nem örömmel hozzá elő. Kérlelhetetlen, mondhatnánk kegyetlennek tartja. Mert azt mondja, hogy onnan is haracolva nem vetettél. Tehát a viszonyulása egészen más volt ennek az 1 talentumos szolgának az urához, mint a másik. És hát egészen megváltozik az úrnak a hangneme is, ott a példázatban. Gonosz és res szolga. Mondja neki az Úr. Tudtad, hogy onnan is paradok, ahova nem vetettem. Miért nem adta oda? Így szól konkrétan a példázat, a pénzváltó asztalára az 1 talentumot, hogy én majd kamatostul kaptam volna vissza. Tudjuk, hogy a kamat sokszor, sőt, legtöbbször az természetesen nem 100%, nem lehetett volna megduplázni ezt az 1 talentumot, de hozzá lehetett volna tenni valamit, hagyd mondjam, így 100%. Kiderül ebből az, hogy az Úr is így gondol erre. Képesség szerint azt az 1 talentumot is, és azt kérte volna, hogy valamicskével többet kapjunk vissza. Befektetni. Kedves testvérek, itt kiderülnek a szív szándékai ebben a példázatban. És az apostol itt ebben a néhány igeversben is így beszélte. Hiszen mit mond magáról, és azt mondtuk, ez ránk nézve is érvényes. Úgy tekintsen minket minden embert, mint Krisztus szolgáit, és Isten titkainak sáfárait. Az apostol és munkatársa így tekintett magára. Sőt, tudta, hogy így tekint rá a környezete is. Hogy tekintünk magunkra? Isten titkainak sáfárai vagyunk-e? Így tekintenek rá mások is, vagy pedig talán nem is ismerik, hogy mondhatnánk ezt a részét a mi életünknek. És hogy gondol erre az apostol? Tudja, hogy nem emberektől kell majd kapja a dicséretét, hanem majd Isten az, aki mindenkit akár dicsér is, ez volt az utolsó versben, mind olvastuk. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon, sőt, magam sem ítélkezem önmagam felé. Talán azért sem, mert magunkat felmentenénk. De így olvastuk tovább az igében, mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert az Úr az, aki felettem ítélkezik. Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Kedves testvérek, ebből az igéből is kiderül, hogy Isten mindig a szíveket vizsgálja. Azaz, ami belső emberünket. Azt, ami kívülről nem is látszik. Sokszor persze nyilvánvalóvá lesz akár a beszédünk, vagy az érzéseink, az indulatunk, vagy éppen a cselekvéseink láttán. De sokszor akár el is tudjuk ezt rejteni emberekkel, de Isten előtt nem. Szóval nem véletlenül figyelmeztek, hogy sokszor az ige, hogy a szívünk legyen tiszta, ami belső emberünk ezt érti, ez alatt az ige. És így is mondja a példabeszédek könyve, minden féltett dolognál jobban óvd a szívedet, mert abból indul ki az élet. A belső emberem. Oda mit engedek be? Minek adok teret? Mennyi olyan rész van, amit még próbálok elzárni az Isten elől, nem feltárni azt. Talán megtartani saját magamnak. És talán ott sokféle sötét dolog van. Nem vagyok, hogy Isten világosságot bevilágítsa. Pedig milyen jó lenne, akkor ki tudna azt tisztítani, és oda is világosság kerülne. Egészen más indulna ki a szívemből, más lenne a szívemnek a szándéka. És hogy is van ez? Sokszor bizony mi külső képpen ítélünk másokat. És talán saját magunkat pedig, hát nem úgy, mint az apostol, hogy semmit sem tudunk magunkra mondani, lehet, hogy esetleg őszintén el tudnánk néhány dolgot mondani, de nem ez számít, hanem Isten tárja majd föl a szívünk egészét. Csak ott derülnek ki majd a szándékok, mások életéből is. Ezért mondja itt az apostol, hogy ne ítélkezzetek senkivel. Mert mit is jelent az ítélkezés? Azt, hogy pálcát török a másik ellen. Hogy ő ilyen. Hogy ő nem tud megváltozni. És a mindennapi cselekvéseinknél is gondoljunk erre, ahogy másik felett esetleg pálcát törnénk. Hát pedig ott van benne az a szándék, hogy őt is mentsük az én Isten felé, az ő tulajdonába, rámutassunk a Krisztusra, és lám egy-egy lelket megmentettünk neki. Érdekes volt ez a Zsoltár, amit felolvastunk a 126. Zsoltár a hosszabb ige szakaszból, és azt mondja, hogy aki sírva viszi vető magját, újongással hozza majd kivét. Mit vetünk a világba? Valóban ilyen a mi vetésünk, hogy az másoknak használva van, az Élőisten dicsőségére van. És talán így is átfordíthatjuk, hogy az Élőisten beszéde, az ő ige magja, vetjük el, és milyen az a vetésünk, hogy hangzik el, milyen az a szövegkörnyezet, milyen a vele való viselkedés. Rámutatja a Krisztusra, és utána elég majd egykor, lehet, hogy nem teljességgel látjuk meg a Földön, majd látjuk beérni azt a vetést, ahogy emberek életében az ige felnőtt, és teljes változást hozott az életben. A régiek elmúltak, és imen újjá lett minden. Kedves testvérek, a mai adventi vasárnapon erre figyelmeztet bennünket az ige, gondolkodjunk el ezen. Isten titkainak a sáfárai vagyunk-e? Milyen talentumot vagy talentumokat bízott ránk? És azt mondtuk, hogy ezt nem mérics kérni kell a másik felé. Ő esetleg képességben még kapott többet. Vagy mint hívő ember, akár lelki ajándékban, én miért keresetted? A miénket ismerjük meg, tartsuk értékesnek, és használjuk az Élőisten szolgálatában. És majd valóban az idők végén, amikor eljön a mi Urunk ítélni élőket, holtakat, vagy amikor meg kell majd állnunk az ő ítélő széke előtt, földi életünk végén, akkor tudjuk odaadni örömmel a talentumainkat. Nem csak azt, amit kaptunk, hanem a mellé szerzetteket is. És majd Istentől kapjuk meg, így mondja ez az ige a dicséretet. Kedves testvérek, tudjuk egymást ebben támogatni. Tudjuk akár a másikat így ébresztőleg figyelmeztetni, hogy ott vannak azok a talentumok az életedben, használd azokat. Mert az élő Isten valóban ilyen számon kéri majd. De ha befektettük, ha használtuk, ha másikat is szereztünk mellé, akkor pedig valóban az ő dicséretét kapjuk meg. Isten, a mi Úrunk, adjon készülést karácsony ünnepére. És hogy mondtuk, ne csupán emlékezés legyen ez az első karácsonyra, hanem megállás az ünnepben úgy, hogy ez ma is élő valóság. Hogy a mi Úrunk ma is be tud lépni a mi életünkbe, a legbelsőre, a szívünkbe, át tudja azt formálni. Azt a szegény szállást valóban valótává tenni az ő jelenlétével. Együtt lakással. És másrészt pedig gondoljuk arra is, hogy igen, a mi Úrunk eljön majd belém a mi földi történetünkbe, és akkor mindjártnak meg kell állni előtte. Adja az Úr dicséretet, kapjon majd tőle. Így legyen. Amen. Hadd kérjem azt úgy, ahogy szoktuk azt gyakorolni, csendes percre hajtsuk meg a fejünket, és mondjuk el a mi imádságainkat, aztán közösen is imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk, hadd köszönjük meg igédet, azt a csodát, hogy az megnyílhat előttünk. Egészen nyilvánvaló valóság ez. És Urunk, add, hogy egyre többből, többször érezzük azt, hogy az ige az valóban felemel, hogy bátorítást ad a csüggedésben, hogy vigasztal a nyomorúságban. Hogyha kell, amikor gőgös és kevélyé válunk, akkor pedig itt bennünket. És folyamatosan táplálja a mi lelkünket, olyan csoda ez, ahogy a mindennapi étellel, ami testünket tápláljuk az ige számunkra, lévő ember számára ilyen lelki táplálék. Urunk, add, hogy fogyasszuk a te ígédet, hogy ízlelgessük, hogy milyen jóságos az Úr. És hogy meg is tudjuk ezeket érteni. Ne csak mindig a tejnek italát kívánjuk, hiszen a hívő életünkben is legyen növekedés. Jöjjön majd a nehezebb, a darabos étel, a nehezebben érthető igék. Istennek teljes valóság, amikor megismerteti magát velünk. Nem csak az alapvető üzenetek, hogy Isten szeret bennünket, és Krisztusban eljött a földre, hanem bizony a nehezebb igék is. Hogy van Isten velünk a gyomorúságban, a gyászban? Miért enged meg dolgokat a mi életünkben? Miért vannak egész mélységek is? Urunk, add, hogy ezeket is mind meg tudjuk érteni igédből, hogy az átjárjon bennünket, hogy az valóságá legyen is. Egyre jobban tapasztaljuk meg, Urunk, a te szentségedet, teljességedet, ahogy valóban szereted az embert, ahogy megváltani jöttél Krisztusban a földre, és ahogy ma is hordozol bennünket. Urunk, hadd kérjük gyülekezetünk egészért, az egészen kicsikért, köszönjük az ő készülésüket is, így az ünnepre, oly sok mindennel, igében, versben, énekben készülnek, hogy elmondják nekünk az első karácsony történetét. Hadd kérjük azokért is, Urunk, akik nap mint nap dolgoznak, ott van a munka, a hivatás, akár a karrier, de ott van a család, a gyermekek nevelése, a házastárs. Urunk, add, hogy az ünnepben erről különösképpen ne feledkezzünk el, valóban a te titkainknak sáfárai vagyunk, legyen az munkahely, legyen az család, hogy legyen az a gyülekezet. Hát, hogy tudjunk így szolgálni egymás felé. Használj bennünket ebben. Használd a mi talentumainkat. És Urunk, hadd kérjük téged, egészen közel van már a látható ünnep karácsony. Valóban el tudjunk csendesedni. Oda tudjunk figyelni az ünnepnek az igazi jelentőségére, eredetére, mélységére. És így legyen nekünk igazi karácsonyunk. Ha még nem vettél szállást tudunk a szívünkbe, akkor térd be hozzánk. Mi nyissuk meg a mi életünket előtted. Te ezt látod. Vagy ha a mi lelkünknek, életünknek már vendége vagy, akkor pedig engedjünk át mindent neked, minden egyes részt az életünkbe, így legyen teljesség a vele való kapcsolatunk. Urunk, kérjük betegeinkért is, te adj neki gyógyulást, enyhíts fájdalmainkat. És ahogy Urunk, te gyógyítani szoktál, először mindig a lelket, és tudjuk, tudod a testet is. Követelni, kényszeríteni, erre nem tudunk, kérünk. És Urunk, hadd kérjünk egész népünkért, nemzetünkért. Urunk, add, hogy a mi népünk is egyre jobban megismerjen téged. És hadd kérjünk ezért a világért, hiszen te a világért jöttél a földre. Így, hogy megments az embert. Urunk, szűnjenek a háborúk, pusztító járványok. Ezeket is te tudod megállítani. Kérjük Jézus Krisztus nevében. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Ámen. Befejező énekünket énekeljük, már így mondom hagyományossá vált új énekünket, a 689. dicséretünknek az első három verszakát, hiszen harmadik adventi vasárnapunk van, adventi gyümölcs friss fenyőház.
All right. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizze meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon ti néktek békességet.